60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai adás szerkesztője Kéri Júli vagyok. Most már igazán beköszöntött az ősz. Összeállításunk témája egy kivételével már nem a szabadba hívják önöket, inkább fizikailag is és tartalmilag is zártabb világot mutatunk be. Hogy miről is lesz szó? Bepillantunk a központi vásárcsarnok épületének múltjába és jelenébe. Egy bizonyos csipke készítésnek is van múltja, és nem is akármilyen jelene. Virtuális sétát teszünk egy új növénykertben. Ellátogatunk az Arnoldo galériába, majd bemutatunk egy több mint 50 éve összetartó gimnáziumi osztályt. Jó szórakozást kívánok! Állandóan tömegeket látva a vásárcsarnokokban, feltételezem, hogy nem csak én szeretek ott vásárolni. Gondolkoztak már azon, hogy hogyan is alakultak ki a csarnokok? És egyáltalán, mitől más egy csarnok, mint egy piac?
Itt ülök Nagy Gergely építésznél, a Parmantert művezető igazgatójánál, aki egyike volt a fővámtéri vásárcsarnok épület rekonstrukciójának. Tehát azt hiszem, hogy a legilletékesebb óra, hogy kérdezzem a nagyvásárcsarnokról. Talán ott kezdenénk, hogy hogyan alakultak ki az átvásárcsarnokok.
Ez a napóleoni időkre vezethető vissza, és Franciaországban volt ennek az intézmény előzménye, ugyanis az egészséges élelmiszer ellátást kellett biztosítani a francia hadseregnek, és ennek az analógiájára alakult ki Franciaországban is a nagyvárosoknak a élelmiszer ellátó rendszere. Budapest is a 19. század végén egy elég dinamikus fejlődésnek volt a helyszíne, tehát az európai fejlődésnek az egyik legjelentősebb helyszíne volt, és a 19. század végére már 44 piac volt.
Ezek szabadtéri piacok voltak?
Szabadtéri piacok voltak, és közterületen lévő piacok. Egyrészt ezek akadályozták a városi fejlődést, mert amikor egy piac elfoglal egy közterületet, akkor szabályozhatatlanná váltak. Másrészt pedig ezek ilyen szépen kialakult piacok voltak, ahol kezelőbe asztalok voltak, aztán bódék, sátrak voltak, ahol hetente egy, két, három, négy nap voltak piacok, vagy akár minden nap piacok voltak, de igazán ezek elég hamar ilyen pakányfészkek lettek, ahol ellenőrizetlen élelmiszer kereskedelem folyt. Nem ismerte senki, hogy milyen élelmiszer érkezik értékesítésre, és annak a minőségét sem tudták meghatározni.
És ekkor jött utána egy elosztás, tehát egy központi valami?
Két ilyen módszer alakult ki a nagyvilágban. Egyrészt a csarnokhálózatot építenek, aminek kettős célja volt. Egyrészt az élelmiszer ellenőrzés, másik az elosztás, az értékesítés. És minden ilyen rendszer a 19. századnak volt ez a műfaja, a csarnokhálózat, és ezért mondjuk az, hogy csarnokhálózat épült, mert volt egy nagybani piac, egy központi csarnok, és a mai nagycsarnokunk is egy ilyen félig a nagybani kereskedelemnek volt a helyszíne. Itt volt az élelmiszer ellenőrzés, a nagybani értékesítés, és úgy került kerületi csarnokokhoz. Európában két ilyen rendszer alakult ki, az egyik az angol módszer volt, ahol árufajtánként alakult ki piac, ott külön volt halpiac, virágpiac, zöldségpiac, Smithfield-i vásárcsarnok a mai napi húspiac.
Az, hogy a Bővány téren lett elosztó központ, az a földrajzi helyzetétből adódott?
Igen, egyértelműen. Tehát mi itt a német analógia alapján építettük fel ezt a hálózatot. A régi belváros, a régi városfalon kívüli területre esett a nagycsarnoknak a helyszíne. Egy raktárzónája volt Budapestnek, délről kapcsolódott a belvároshoz. Nagyon jó vasúti közlekedése volt,
hát,
és nagyon fontos
a Duna.
Volt a Dunai kapcsolat, és a közlekedési kapcsolat, hogy az árubeszállítás miatt volt nagyon fontos, és kialakult emögött egy élelmiszer begyűjtési rendszer is a csarnok mögött, és így tudták a vonattal is szállítani az árut, vagy a kofahajóknál is többen összetársultak, és a Dunai alagúthoz vihették a portékát, és onnan Chilével lehetett beszállítani a pici raktárzónákba a élelmiszert.
És hány csarnokot látott el?
Budapesten eredetileg 12 csarnokban gondolkodtak, lett volna egy központi vásárcsarnok, és 12 kerületi csarnok. 1896-ban lett kész, de igazán 97-ben nyílt meg a csarnok hálózat, akkor egyszerre 5 vásárcsarnokunk nyílt meg. A második legnagyobb a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Klauzár téren nyílt vásárcsarnok a Hold utcában.
Batthyány?
És a Batthyány téri vásárcsarnok az 1902-ben, az később, nem ebben a csoportban, az plusz csarnokként épült. És még kifelejtettem a Műnöni téri vásárcsarnokot, amelyik szintén egy híres kerületi csarnokunk. Most az a szép a történetünkben, meg Budapest építészet történetében, hogy ez mind a 6 vásárcsarnok a mai napig az élelmiszer ellátást szolgálja a városban. Nagyon sok helyen lebontották azokat a nagy csarnokokat, amik ma már mindenütt a világon, ezek megbecsült műemlékek. Mi úgy át tudtuk formálni a vásárcsarnokot, hogy az ma is tudja szolgálni a élelmiszer kereskedelmet, sőt egy nagyon nevezetes turista látványosságunk is.
Kicsit visszatérve, hogy mondta, hogy a vasúti szállítás mennyire fontos volt. Meddig jött be a vonat?
Ez a terület, mint említettem, egy raktárzóna volt, ott volt a híres elevátor is mögötte, a közraktárak vasúti kapcsolata volt.
Ez a mostani bárna?
Igen, a mai közgazdasági egyetem volt a vámház épülete, abban bement a vonat, és innen kellett egy leágazást építeni.
A mostani Corvinus Egyetemben ment be a vonat?
Igen, és a vásárcsarnokba is ugyanígy beszállították az árut. Középen ma is megvan ez a széles út, ettől a Duna felé első rész volt a nagybani piac, és a Pipa utca felüli terület volt a kerületi piac. A csarnoknak a formája is igazodik ehhez, hátul azok a nagy kapuk, azok alkalmasak voltak arra, hogy a belúzai gőz, akkor még gőzösök jártak.
Az a gőz, az ott maradt, vagy el volt vezetve?
A formája is ilyen az épületnek, hogy olyan természetes kereszthúzata van, hogy a középső nagyhajó fölött teljes gerincen egy nyitott lamellás zsalú vonul végig, és ott ez direkt azért épült, hogy a füst, a mozdonyfüst azon keresztül tudjon kimenni az épületből. Ez egy fedett vásár volt mindig, tehát azokat a kerületi piacokat, amiket a bevezetőben említettünk, azokat telepítették ilyen zárt területekre, és így azzal, hogy ezek telekre kerültek, ilyen szervezett körülmények között lehetett a árusítást, az árusítóbódékat, és leginkább az élelmiszer ellenőrzést megszervezni, mert emellett fölépült egy csarnok és piac intézmény is, ahol az élelmiszer ellenőrzés volt a legfontosabb feladat. Az is jellemző, hogy és nem csak a élelmiszer oldalról, hanem a viselkedési kultúra oldaláról is szabályozták a piacon való életet, kereskedelmet. Le kellett akkor még írni, hogy nem szabad a levőre rákiabálni, nem szabad a tyúkot szabadon engedni a piacon, ezeknek is megvolt a külön területe. Úgy, mint ahogy a korábbi szabad piacokon lehetett. Tehát egy új kultúrát is behozott a vásárcsarnok intézménye a kereskedelembe, ami a polgárosodásnak nyilván a velejárója volt.
Én gyerekkoromban egészen közel laktam a vásárcsarnokhoz, akkor még emlékeztem a régi formájára, úgyhogy meg is lepődtem, amikor újra megnyílt, hogy ez nem egészen olyan, de hát akkor ezek szerint mostanra kapta meg az eredeti formáját.
Hát sajnos olyan nem lehetett, mint az eredeti volt, mert igazán látványban ez egy összefüggő tér volt. Azóta az előírások és már a követelmények is nagyon nagy mértékben megváltoztak. A másik, hogy időközben ez a csarnok Budapest belvárosának lett a része, és egész más jellegű élelmiszer forgalom meg kiszolgáló szükséglete van egy ilyen épületnek. Meg kellett oldani, hogy ne terhelje Budapestnek, amúgy is igen túlterhelt belső rendszerét. Ezért ez volt a legnehezebb kérdés, hogy ezt hogyan lehet úgy megoldani, hogy egy ilyen nagy forgalmat kívánunk középület az változatlan helyszínen tudja szolgálni a belvárost. Igazán ez egy 19. századi plázaépület. Ugyanakkor a élelmiszer higiéniai előírásoknak a követelmények, az árubeszállítás és a szembeni követelmények, a zárt helyiséget is követel nagyon sok helyen, a különböző moshatósági, tisztíthatósági feltételek vannak, és egész más élelmiszerkezelésnek is más-más követelménye, technológiai oldalról, meg tárolási oldalról egész más rendje van. Ezért alakult ki ez a térszín alatti állófeltöltési lehetőség. A pince területen állófajtánként kialakított folyosókon és egy teljesen közönség szeme elől takartan egy lift tudja felhozni a adott élelmiszert, és így alakultak ki a szigetpavilonok, amik önmagukban az eredeti Betsamu-féle elképzelés, tulajdonképpen az eredeti tervezője volt ennek az épületnek. Idegen ez a szigetpavilon látvány, mert az ő idejében csak egy drótfonattal megosztott, különválasztott telekre volt szükség. És az is egy teljesen újszerű vagy mai probléma, hogy egyáltalán egy ilyen hatalmas élelmiszer elosztó központban a göngyöleg, a maradék, a kárnóval romlott, vagy nem eladható árunknak a kezelése, hogy történik ez hulladék, egy része hasznosítható, egy része nem hasznosítható. Ennek egy teljesen független rendszert kellett kiépíteni, önmagában a szemétkezelés is egy külön komoly technológiát kíván az épületben, egy szemétkezelő központ van, egy külön lifttel, ahova be tudják hordani külön a papírhulladékot, a hús maradványokat, a zöldséget, ahol préselik, és ez a szemétkezelő központ kapcsolódik most ahhoz a most már így hívjuk, hogy szemétszállító alagú, de eredetileg ez a Duna kapcsolatot biztosító árubeszállító alagút volt. Ma már innen áru nem tud érkezni a rakpartnak a megváltozott funkciója miatt sem, viszont mi arra felé tudjuk elszállítani a szemetet, és az igazán ez a hosszos büdös technológia kikerül a város.
De földfelszín alatt zajlik az egész.
Ez azért érdekes még építészet történeti szempontból, mert a rakparti, vagy a rakparthoz közeleső hajdan volt közintézmények közül egyedül a vásárcsarnoknak maradt meg ez a áru, illetve a mostani helyreállításkor lehetett helyreállítani a föld alatti alagutat. A közgazdasági egyetemnél is ugyanígy megvolt a kettes villamos alagútja, ezt már csak lenyomatában engedte megőrizni, ami a rakparti boldozatnál látszik. Nekünk most pedig a megadott időpontban ide tud érkezni a szemetes autó, vagy hajnali időpontban, és onnan viszik el az adott hulladékot.
Azt hiszem, hogy mindezeket hallva, legközelebb, ha megyek, akkor egy kicsit más szemmel fogok benézni. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis röpke tájékoztatót Nagy Gergely építésznek. Kéri Júli beszélgetését hallottál.
Ámen Zsóka annak járt utána, hogy hogyan élet fel 50 év kihagyás után a nemeshanyi csipkekészítés.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam egy élő néphagyomány. Lehet ezt mondani, mert olyan különleges dolgokat készített, csinált, szervezett, hogy szinte hihetetlen. Fő területe a csipkekészítés. Ugye? Rá tetszenek csodálkozni. Déd nagyanyáink, nagyanyáink csipke galléria, egy kis díszítés a szoknyán, a kötényen, a galléron, valahol. Ez jelenik meg az emlékezetünkbe. Pedig ennél sokkal többről van szó. Beszélgető társam Devecsei Ildikó, de át is adom a szót. Hogy kerül a képbe egy asszony életébe a csipke?
10 éves koromig minden kézi munkát megtanultam, amit lehetett, kivéve a hajós csipkét és a vercsipkét. Ugyanis nem tudtam, hol lehet hozzá eszközt szerezni. 98-ban én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy háziasszony tanfolyamon megtanultam a csipkeverést, és oktatom Donka Judit, első órája arról szólt, hogy mi a csipke, és hol a helye a magyar népművészetben, iparművészetben. Én utána a történeti részt is szerettem volna a gyakorlat mellé, mélyére ásni a dolgoknak. A Néprajzi Múzeum könyvtárába, az Iparművészeti Múzeum könyvtárába kutatgattam régi cikkek és rajzok után. És a Néprajzi Múzeum irattárában ráakadtam Németh József sümegi tanító úr egy pályázatra beadott, néprajzi pályázatra beadott anyagára, melynek a címe az volt, hogy Nemeshanyi csipke.
Hol van Nemeshany?
Nemeshany Veszprém megyébe van most, régebben Zala megyéhez tartozott. Devecser és Sümeg között, a Sümeg felé vezető úton az első község. Amikor én ezt a cikket megtaláltam, vagy beadványt megtaláltam, az első dolog az volt, hogy kinyitottam, hogy 20 darab fekete-fehér fotó, így meghajolva, hogy a régi fotók szoktak, 57-ben készültek a fotók, hozzáteszem. Kihajtottam őket, és csodálatosan csodálatosabb csipkék néztek rám vissza a fotókról. Kértem róla fénymásolatot, és elgondolkoztam, hogy Tóth Mária éle még? Hol van Nemeshany? A kérdéseimre választ kerestve elindultam egy úton, Kapolcsi Művészetek völgye, meglátogatom az egyik csipkés kolléganőmet, és Sümegen szállás, és akkor majd Sümegen én mindent megtudok a Nemeshanyi csipkéről. Sajnos nem így történt, de talán szerencse. Nem tudtak semmit róla, majd otthon ülve a reggeli kávém mellett egy csütörtök reggel arra gondoltam, hogy minden községnek van önkormányzata, és minden önkormányzatnak van telefonszáma. Fölhívtam a tudakozót, megmondták Nemeshany telefonszámát, és fölhívtam, mire Imre Sándor polgármester bácsi, mondhatom, hogy bácsi, mert megengedte, később vette fel a telefont, és közölte, hogy egy héten egyszer, csütörtökön reggel 8-12-ig van fogadó óra Nemeshanyban az önkormányzatban. Ők is végeztek kutatásokat, gyűjtést a Nemeshanyi csipkével kapcsolatban, és Tóth Mária életével, aki a községben élt. Egy hét múlva megérkeztem, Devecseri pályaudvaron leszállva vonatról, a polgármester úr úgy fogadott, hogy akit így hívnak, annak egyszer ide el kell jönnie.
Megtalálta a csipkéket.
Igen, ott összeraktuk az ő általuk talált dokumentumokat, Tóth Mária teljes magán, és hogy idézőjelben mondom, üzleti levelezését, valamint ezt a cikket, és ebből indult el a közös munkánk. Folyamatosan Nemeshany önkormányzatával közösen dolgoztunk, megtaláltuk a még fellelhető dokumentumokat, és ezek általában magánszemélyek tulajdonában voltak, ami ma már Nemeshany község tulajdona, és úgy érzem, hogy ez az ő elismerésük arra, ami munkát mi végeztünk, hogy most már ezek a dokumentumok, csipkék, eredeti diplomák, stb. A Nemeshanyi állandó kiállítás részét képezi, mely a faluházban van jelenleg, de tervezzük a tájházba átrakni.
Annyira fontos ez az úgynevezett diploma?
Igen. 1937-ben a Párizsi világkiállításon, ahol a kiskunhalasi csipke Grand Prix-t kapott, a Nemeshanyi csipke Diplom d'honneur-t, ez a második legnagyobb elismerés a vásáron. Van még egy magyar csipke, ami Diplom d'honneur-t kapott akkor, a Pannonia varró csipke. Úgyhogy 1937-ben Párizsban a világkiállításon a magyar csipke tarolt.
És
a magyar iparművészet úgy fogalmazott, hogy a magyar csipke készítés megelőzte a brüsszelit.
Fantasztikus. Hogyan tovább?
2002-ben csináltunk egy tanfolyamot, amit szintén az önkormányzat támogatott. Én két hetente, két délután tanítottam csipkekészítést.
Nem volt a faluban olyan asszony, aki tudott ilyen csipkét készíteni?
Egy olyan volt, minek talán Tóth Mária, aki ezt kitalálta, ő 1974-ben elhunyt. Egy tanítványát, Szabó Jenőné Etus nénit ismertem, de ő már idős korára és szemére való tekintettel csak az úgynevezett pókosat készítette, és nagyon sokat volt kórházba, úgyhogy amikor voltunk, csak az eredeti emlékeket mutatta meg, hogy Mariska néni halála után hozzákerültek az eredeti mintarajzok, amik most már újra szintén Nemeshany tulajdonában vannak, mert az örökösök Nemeshany községnek adományozták. Őt én még láttam.
Vissza a
csipkéhez. Tudnék beszélni, vissza a csipkéhez. Szóval azóta nyaranta, 2000-ben igény volt rá, hogy 2002-ben tanultak, hanem az ország csipkekészítő részéről jött egy olyan igény, hogy szeretnék megtanulni. Ja, bocsánat, vissza kell térnem 2003-hoz. 2003-ban a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz pályáztam, hogy könyvben megjelenhessen, hogy legyen egy olyan technika könyv, ami az úgynevezett Puntolinária levegőben varrott csipke technikáját nemeshanyi módra, hogy így mondjam, leírja, minek utána én csak visszaolvasva tudtam elkészíteni a technikát, mert igazán részletes technikai leírás nincs.
Azóta megtörtént a hanyi csipke visszatanítás.
A néprajzi gyűjtőknek az a fontos, az egyik legfontosabb, hogy ami volt, az ne legyen csak múlt és volt, hanem legyen jövője.
Kedves hallgatóink, ezt a szép befejezést egy energikus, különleges csipkeverő hölgytől hallották, nevezetesen.
Devecsei Gáborné Ildikó vagyok.
Gratulálok az eredményekhez, és én úgy hívom magamba, mint egy élő néphagyomány, aki föltámasztotta a nemeshanyi csipkét, segített a torockói újra megvalósításába, és ráadásul, talán tudtán kívül, a Tradíció 3 néprajzi pályázaton egy kis közösséget hozott össze, azzal a lelkesedéssel, tenniakarással, értékmentéssel, amire vállalkozott. Köszönjük szépen a közösség nevébe. Ámen csókát hallották.
Ugyancsak a régi paraszti kultúrából menekítették át a népi gyógyászat növényeit egy tanösvényre. Torda Judit sétált rajta végig.
Egy szép őszi kirándulás alkalmával keveredtünk el egy kis Fejér megyei faluba, aminek a neve Vértes Acsa. Vértes Acsa alcsút doboz az alcsúti arborétum és Lovasberény között egy gyönyörű völgyben helyezkedik el. Itt készült a következő interjú. Vértes alján egy varázslatos kertet találtam, aminek az a neve, hogy Föngyös kert. És ez nem csak egy kert, hanem ez egy gyógyító völgy is. A kert megálmodója, meg tervezője Becse Ildikó, akit szeretettel köszöntök, és rengeteg információt kaptam öntől. Ossza meg velünk azokat az ismereteket, amit én is hallottam az elmúlt egy óra alatt.
Gyöskelt, az valójában egy sváb elszólásból adódott a helynév. Valamikor fenyves állt ezen a területen több mint 100-150 évvel ezelőtt, és az itt lakó svábok elhallották ezt a nevet. A fenyves szót föngyösnek éltették, s viccesen azt szoktam mondani, hogy nem csak tájszólásuk volt, hanem tájfülük is.
Tehát innen a fenyvesből van a föngyös kert.
Így van. Tehát mi ezt a hagyományt visszük tovább, ahogy a helyiek hívják ezt a területet. Itt található 9,6 hektáron egy gyógynövénykert.
Ez egyedülálló Magyarországon, mert ilyen típusú kertet én még nem láttam, nem is hallottam róla, hogy egyáltalán létezik ilyen. Ez egy nagyon sajátos kezdeményezés.
Mi sem hallottunk még róla, és reméljük, hogy ezeket a hagyományokat tovább tudjuk örökíteni a jövő nemzedék számára, amit eleink a paraszti kultúrából hoztak és még őriznek.
Hány állomás van?
17 állomásunk van, ebből 16 már is készült teljes mértékben. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy tájkert, egy vadvirágos...
Ez mit jelent tulajdonképpen, hogy tájkert?
Egy vadvirágos rét, amin gyógynövény bokrok díszlenek, és csak azokat a területeket bontottuk meg a természetből, ahol maguk a virágágyak találhatóak. Tehát érintetlenül hagytuk a tájat, azért, hogy a fajgazdagsága meg tudjon maradni, és még több élőhelyet tudjunk teremteni. Pályázaton keresztül nyertünk támogatást ennek a kertnek a megvalósítására, és az volt a cél, hogy Kárpát-medence valamennyi olyan gyógynövényfaját bemutassuk egy gyógynövénykert keretében, amelyet valaha a népi gyógyászatban használtak. Ez 427 féle faj a jelen ismeretek szerint, amiről írásos emlék maradt fönt, hogy használták gyógyításban. Persze a szájhagyomány 600 növényfajról is beszél. Ebből 126-127 körülbelül azoknak a növényeknek a száma, amelyet herbáriákban meg lehet kapni. Vagy termesztésből, vagy gyűjtésből származó. Nekünk meg most körülbelül 250 féle növényünk van. Ennyi természetesen nincs a területen őshonos vegetációban. Nekünk különböző élőhelyeket kellett létrehoznunk. Ezért van a területen egy kis tavacska is, hogy a vízi gyógyító hatású növényeknek is élőhelyet tudjunk biztosítani. Van egy kis erdőnk, ahol az erdeieknek. Folyamatosan járnak hozzánk gyerekcsoportok. Általános iskola alsó tagozat volt a leggyakoribb korosztály, de már jöttek felsősök is, sőt, jöttek családok is már, nagy családok, 15-20 fővel is, akik kíváncsiak voltak a kertünkre. Úgy építettük meg minden tanösvény állomásunkat, hogy ne csak információt közöljön, hanem egy játék is található.
Tehát ez egy interaktív kert. Ha nem is kell ásni, kapálni, de azért játszani lehet itt, és eközben tanulni.
Igen, minden állomáson konkrétan játék található. Hát néhányat felsorolnék belőle.
Igen, köszönöm.
Kocka, kirakók találhatók, memória játék, egy óriás puzzle, van egy gyógyító mesekeltünk, és így tovább. A népi gyógyítók egy nagyon sajátos módon látták a világot maguk körül, és mindent a természetből, minden információt a természetből szereztek. És úgy gondolták, hogy a növényekben benne rejlik minden olyan információ, ami az ő gyógyításukhoz segítséget tud nyújtani. Ma ezzel a szignatúra tan foglalkozik. Minden növényben benne van az az üzenet, az ő gondolatviláguk szerint, amely megmutatja a gyógyító hatásukat. De nem csak a diónál van így, néhányat felsorolnék, hogy például a bab, az vese alakú, és tényleg vese betegséget gyógyít. Vagy a répát, hogyha egy karikába elszeljük, azt mindenki tudja, a répa látást javít, és tényleg a szem íriszére hasonlít. Vagy a sütőtöknek a magját, ugye a férfiak prostata bántalmakra fogyasztják, és maga a töknek a felépítése, ha elképzelünk egy nagy dobosi sütőtököt, az is úgy néz ki, mint a prosztata. De számos ilyen növény van. Gyógynövény, nem csak zöldségnövények, de nagyon érdekes dolog, mint most felsoroltam, ezek tápláléknövények. Hogy a régi magyar kertekben a zöldségnövényeket nem csak táplálékként tartották, hanem gyógyító funkciójukat is mind ismerték. És a legtöbb tápláléknövényünknek gyógyító hatása van.
Például láttam a mákot, ami nagyon megdöbbentett, hogy egy mák gubót ketté vágtak, és az tényleg úgy néz ki, mintha a csont szerkezetet látnánk, és hát tudjuk ugye, hogy a mák meg a mákolaj, az a csontsűrűségre nagyon jó hatással
van. Igen, a csontritkulást megelőzi. Hallottunk olyan felvidéki falvakról, akik mágtermesztéssel foglalkoztak, és ebbe exhumálták ezt az ősrégi falut, és nem volt ilyen típusú megbetegedés. Tehát csontritkulásban nem haláloztak el az emberek, mert mágot termeltek.
Ez döbbenetes. Az a fajta holisztikus szemlélet, ami szerencsére ma már megint visszajön, ez a népi gyógyászatban egy elfogadott mód volt, ugye, hogy a test, szellem és a lélek ennek az egysége, és ezt az egészet kell együtt gyógyítani. Itt van egy olyan állomás is, ahol a lélek gyógyászatról szól.
Sőt, kettő is valójában. Van egy olyan állomásunk, ami a szervóra. A szervóráról szól.
Igen.
Ez az év, így van, napszakban mindig ugyanabban az időben rosszulétet érzünk, igen, akkor ezt be lehet azonosítani, párhuzamba lehet állítani egy-egy szervnek a megbetegedésével. Uh-huh. Például, hogyha valaki hajnali 1 és 3 óra között rendszeresen felébred, rosszul alszik, az majdnem biztos, hogy a májával valami gond támad. De ez itt lélekgyógyászattal is foglalkozik ez az állomásunk, mert a máj, mert itt elején tudtánk, hogy minden betegségnek az alapja valami lelki probléma. Uh-huh. És hozzá lehet párosítani lelki tulajdonságokat, amitől az ember ezt a betegséget esetleg megkaphatja. Néhányat tudnék mondani, de most nem a májról jutott eszembe ilyen szólás, uh-huh, hanem például mondják az agresszióra hajlamos, dühös emberre, hogy epés. És annak, aha, majdnem mindig ebbe problémája is.
Emésztési problémái vannak.
Az epével, az epével. Vagy mondják például egy szólásunkban, hogy valaki gerinctelen. És annak például a gerincével is szokott általában probléma lenni a gerinctelen embereknek konkrétan.
Komolyan?
Tehát fizikai szinten is megjelenik. És ezekkel a szólásokkal, közmondásokkal nekünk az az állomásunk foglalkozik, ami az erdei gyógynövényeket mutatja be.
Igen, nekem hirtelen eszembe jutott a veséről, hogy a hitvese, hogy általában a rossz párkapcsolat és a rossz hitvesi kapcsolatban lesz vesekő, vagy vesebántalom. Hát aztán nem tudom, hogy ez mennyire igaz, ezt még Pap Gábortól tudom, hogy tőle hallottam.
Akkor biztos nagy igazság van
biztos
benne.
Biztos igazság van benne. Beszélhetünk azokról, az emberekről is, akik inspirálták itt az egész szellemiséget. Népi gyógyítókról, vagy a népmesekincset átadó emberekről, vagy a hagyományápolásról, akiket ön is említett itt, akár a Molnár V. Józsefről beszélhetünk.
Vagy Pap Gáborról.
Pap Gáborról, aki művészettörténész ugyan, de tudjuk, hogy...
Ugye a népmesekutatásban, illetve a meseterápiában Boldizsár Ildikó foglalkozik. A kertünk az hagyományőrzéssel foglalkozik, tehát nem a mostani terápiákkal, és arra mutat rá, hogy régen a meséket ugye nem gyermekek hallgatták, hanem felnőttek hallgatták.
De ez a mesekert, amit itt kialakítottak, ez például az Árgyélus Királyfi meseköré épül, ugye?
Tündérinona és Árgyélus Királyfi meseköré, ez valójában egy tündérmese vagy varázsmese, amely az ember egész életét végigkísérő folyamatról mutat be információkat, és ad át szimbólumokon keresztül a gyermeket.
Hát hol lehet ezt a föngyös kertet, gyógyító völgyet megtalálni?
Van internet elérhetőségünk is, több helyen, van egy honlapunk, a www.föngyöskert.hu, Facebook oldalunk is van, Föngyöskert Gyógyító Völgy néven szerepel, és minden további információ ezen a két oldalon található, telefonszámok, e-mail elérhetőségek, és nagyon-nagyon sok kép és élményanyag az itt eltöltött időről, ami megnyitásunk óta történt.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok-sok látogatót kívánok Önöknek, mert azt hiszem, hogy érdemes ide Föngyöskertbe, a gyógyítóvölgybe ellátogatni.
Hát köszönjük szépen!
Az interjút Torda Judit készítette. A helyszín Vértes Acsa, Föngyöskert gyógyítóvölgy.
Somogyi Ágnes egy egyéves születésnapjára készülő, igen hangulatos kis helyre látogatott.
Itt vagyunk, a Bartók Béla út 46, Arnoldó. Itt találkozom Gross Andrással, a tulajdonossal.
Ahogy beléptem, én egyből úgy éreztem, hogy ez egy mesevilág. Hol is vagyunk most?
Az Arnoldo Galéria és Kávézóban vagyunk, köszöntöm a hallgatókat. Ez a hely azért jött létre tavaly szeptemberben, hogy Gross Arnold saját világát mutassa be. Tavaly szeptember 20-án még ő nyitotta meg ezt a kis galériát és kávézót. Neki már nagyon régóta volt egy ilyen vágya, hogy az ő munkáit be tudja mutatni. Kell róla tudni, hogy ő azon túl, hogy a magyar grafikának egy elég jelentős alakja és elég komoly életművet hagyott maga után. Ő körülvette magát tulajdonképpen ásványokkal, kisvonatokkal, kismadarakkal, különböző olyan kis csecsebecsékkel, amiket ez a hely egy ilyen kompakt egészként mutat be. Van is egy ilyen mottónk, hogy lépjen be Gross Arnold világába. Ő ezt a világot két dimenzióban ábrázolta, és nekem, mint belső építésznek az volt az elképzelésem, hogy ebből lehet csinálni egy háromdimenziós valós világot. És tulajdonképpen, amiket ön látott itt bútorokat, ezek nagy része az ő bútorai, tehát, hogy az ő hozzá kötődő személyes tárgyak is fel vannak itt vonultatva, azon túl, hogy az ő művei reprodukciói megvásárolhatóak.
Itt a helyszínen?
Itt, tehát mint galéria is működik, és ezt a világot egészítettük ki egy olyan gasztronómiai világgal, ami egyrészt az ő erdélyi gyökereit eleveníti föl, tehát így van itt zakuszka és vinete, amit a erdélyi gasztronómiában jártasak ismernek. A kedves feleségem Aliz, aki szintén erdélyi, ő keveri ezeket a házi csemegéket. Originál, igen, eredeti recept szerint, és ezeket különböző erdélyi süteményekkel, mint az arabella egészítjük ki, és Katának pedig vannak különlegesen finom flódniai, ami pedig, hogy mondjam, mára-mára egy a kávézó gasztronómiájának a zászlós hajójává nőtte ki magát, tehát egy elég komoly mennyiség készül ebből, és azt hiszem elmondhatom, hogy a város legjobb flótniát nálunk lehet fogyasztani. Erre vannak komoly tesztek is, majd elő fogunk állni a bizonyítékokkal is, tehát nem csak a jó politikusok módjára levegőbe beszélek, hanem bizonyítékaink is vannak.
De miért gondolták úgy, hogy bővítik a galériát egy kávézóval?
Nem úgy gondolkodtunk, hogy nyitunk egy galériát, aztán egy kávézót, hanem azt gondoltuk, hogy itt maga a galéria és a kávézó egybe egy egységként fog működni. Erre vannak már példák, tehát hogy ezek a kombinációk nagyon jól működnek. Tulajdonképpen az, hogy legyen egy klasszikus értelművet galéria, ahol képek vannak a falon, és a sarokban ül egy hölgy vagy egy úr is árulja dolgokat, önmagában egy kicsit olyan üres dolognak tűnt nekünk. Ezt próbáltuk úgy ötvözni a kávézóvonallal, hogy egy mindig élő eleven közeg legyen, ami közösségi tér is, tehát itt közösségi rendezvényeket is tartunk, lásd, ez a mai orkostoló, ahová tehát nem csak a művészet iránt érdeklődőket, hanem a gasztronómia és kávézás iránt érdeklődőket is tudjuk fogadni, és egy ilyen, hát mondjuk így, hogy egy fúzió ez a dolog.
Milyen jó itt kávézgatni itt a kisasztalnál, és közben szemlélni ezeket a képeket, és sokszor kell idejönni, mert ahogy Gross Arnold világát én ismerem, ő nagyon részletező ábrázolásmódot követ, mindig lehet felfedezni valami kis apró részletet. Az egy év alatt milyen tapasztalatokat gyűjtöttek?
A vendéglátás területén?
Mindenféle területen.
A vendéglátásban az első egy-két év, az mindig egy kritikus pont. Tehát elindítani egy ilyen új helyet, bejáratni, hogy meglegyenek azok a törzsközönség, meglegyen az a közönség, aki jár ide kedvel minket, ezt föl kell építeni. Ez egy elég komoly munka. Tulajdonképpen az első egy év az majdnem mindig olyan alapozás, amikor azért kell megdolgozni, hogy az ember túlélje ezt az egy éven. Van érdeklődés, kezd kialakulni az a fajta törzsközönségünk, aki már ide jár, vagy a süteményért, vagy a képekért, vagy a kettőért egyben. Szervezünk is olyan dolgokat, hogy egész kiállításokat, tehát minél változnak a falakon a képek, azért is érdemes sűrűn idejönni. Nem csak Gross Arnold művek vannak, volt már Ábrahám Annának is kiállítása, és most készülünk édesapám hagyatékából. Egy elég komoly grafikai gyűjteménye volt a kortársaitól, és ezt az anyagot fogjuk feldolgozni és bemutatni a Magyar Grafika Aranykora címmel, amiben Szabó Vladimir, Kondor Béla, Gajzágó Sándor, Szőnyi István és egyéb nagy mesterek munkáit fogjuk bemutatni.
Hát ez fantasztikus lesz, figyelemre méltó, és azt hiszem, hogy akkor sok vendég is lesz itt.
Nagyon reméljük.
Bár pici a hely.
Egy kis területen nagyon sok minden van, tehát hogy erre reflektál maga a hely is, tehát egy kicsi hely, ami viszonylag sűrű.
Sok jó ember.
És sok jó ember elfér, igen, és
Most, hogy élő ez a környezet, ez biztos. Ott a sarokban csivitel egy kis madárka is.
Igen, édesapám híres volt arról, hogy mindig voltak nála madarak.
Neki sok madara volt.
Sok madara volt, utolsó időben már csak egy-kettő. Ez a kis zebrapinty is, ez mint hogyha csak az ő madara lenne.
És időnként a képeken is felfeltűnnek. Nem,
hát pont itt ülünk a Madárvilág című kép előtt, tehát ez...
Szinte illusztrálja.
Szinte illusztrálja, egy kép a képben vagyunk benne.
Említette ezt a borkóstoló felé nyitást, milyen terveik vannak még?
Hát egyrészt, hogyha szeretnénk nyitni az ilyen gasztronómiai dolgok iránt, tehát hogy borkóstolás, különböző kávéval kapcsolatos dolgok, sütemények, másrészt lesznek itt olyan workshopok, műhelyek, ahol a közönség különböző kreatív foglalkozáson vehet részt, tehát azt a fajta művészi, játékos, művészi attitűdöt, ami édesapámra jellemző, ezt szeretném megosztani a közönséggel is. Volt már itt könyvbemutató is, tehát igazából mi nagyon sokféle kulturális programmal szeretnénk színesíteni ezt a helyet. Megpróbálom minél szélesebb rétegekhez eljutni, tehát volt már itt gyerekeknek is foglalkozás, volt már itt Mikulás ünnepség, tehát minden olyan élő és eleven dolgot szeretnénk itt megvalósítani, ami Arnódnak ehhez a játékos világához passzol.
Gross Andrással Somogyi Ágnes beszélgetett.
Szervusztok, régi barátok, bajtások, nyílt szívű srácok, kedves, ha ennyire várnak még.
3-56 éve érettségizett Jóskás leült beszélgetni. Hallgassuk csak, miről elmélkedtek.
Volt gimnáziumi osztálytársaimmal, arról elmélkedünk, azon gondolkodunk, hogy fordulhat az elő, hogy amíg más gimnáziumi osztályokban, ahogy múlik az idő, egyre kevesebbet tudnak egymásról. A mi osztályunk meg olyan, hogy rendszeresen tartja a kapcsolatot egymással 56 éve legalább, és szinte mindent tudunk egymásról, családjaink ismerik egymást, a mi utódaink keresztnevükön szólítja a mi társainkat, és így élünk. Nektek mi a véleményetek erről? Tónikám, hogy lehetséges ez? Mi lehetett az a különös dolog, ami osztályokban tánc, csak nem a József Attila gimnáziumnak ez a különös szelleme?
Hát nyilván szerepet játszott ebben a gimnáziumnak a különleges szelleme, mert mi a gimnáziumi 4 év alatt is mondhatni eléggé összetartó társaság voltunk, és a 59-es érettségi óta kezdetben 5 évenként találkoztunk, jöttünk össze, és a 15. találkozón, 15 éves találkozón vetette fel az egyik osztálytársunk azt, hogy kevesli ezeket az 5 éves összejöveteleket. Az idő múlik, hát úgy mondta, öregszünk mindannyian, és jó lenne, ha ezeket az együttléteket, találkozókat sűrítenénk.
Bánk, te hogy látod, mi az, ami összetartatja ezt a társaságot? Mert hogy te egy olyan típus vagy, mint ahogy az óvónéniád madzagon összefogja az óvodásokat, te valamiképpen egybe tudod tartani ezt a népet. Hogy csinálod ezt?
Hát vissza kell térnem itt a Tóni barátomnak a visszaemlékezésére, hogy egy milyen osztály volt. Egy nagyon különleges társaság került össze, nem akarom itt részletesen elmondani. Például csak egy konkrét olyan vonatkozást, ami összekötött minket. 16 éves korunkban minden osztálytársunknak volt egy kedvenc olasz fotballcsapata, volt egy kedvenc olasz színésztője, kedvenc olasz autógyára. Úgyhogy ezekkel leveleztünk, írtuk a leveleket, jöttek a színésznőnek a képei, a fotballcsapatoknak a képeslapjai, autógyáraknak a prospektusai. Ez is egy olyan különös volt, hogy egész véletlenül alakult ki, ez már összefogott minket, mindig kicserélték, kiküldött, mit kaptál. Nagyon különös volt ez az érdeklődésünk, De ez összekovácsolt minket. Voltunk 30-an, ebből a 30 fiúból talán két ember, akit kilógott ebből a társaságból, de nagyon megértettük egymást. Szinte egy srófra járt a gondolatunk, az eszünk, hasonló gondolkodású, hasonló családi háttérre rendelkező gyerekek voltak ezek mind. És aztán később, amikor leérettségeztünk, jó, egy pár évig ugye nem tudtunk egymásról, mint ahogy fölmerült egyik osztálytársunk azt mondja, hogy kevés ez az 5 év. És akkor kezdtük azt, hogy minden évben, nem is egyszer, talán többször. És volt egy barátunk, Zolinak hívják, itt ül velem szemben pont, ő készíti a riportot, aki nagyon értette a szőlészetet, a borászatot, ezt tanult egyetemen, és megmutatta nekünk az ország legnagyobb borvidékeit, ahol családostul jelentünk meg, és az asszonyok is nagyon jól összebarátkoztak. És így bejártuk az országunk 22 nagy borvidékét, az ő vezetésével megismertük a legjobb borászokat, és nagyon tartalmas összejövetelek voltak ezek. Ez is már egy olyan láncszem volt, ami végleg összekötött minket.
Tónikám, te is az egyike voltál annak, aki vacsorára hívta össze az egész társaságot, te voltál a kezdeményezője, és attól kezdve folyamatosan mindig másnál jöttünk össze, színvonalas vacsorákra. Hogy is volt ez nálatok?
Hát úgy kezdődött ez, hogy amikor felmerült ez az igény, hogy gyakrabban találkozzunk, az az osztálytárs, aki ezt fölvetette, rögtön felajánlotta a saját lakását, és először ott jöttünk össze. Nagyon jól sikerült, itt is feleségestől találkoztunk, és ezt követően aztán legalább 5 vagy 6 lakás látogatás követte ezt. Folyamatosan is vált, aztán amikor egyszer fölmerült az, hogy aki a soron következő rendezvényt kellett volna, hogy rendezze, ő közölte, hogy hát az ő lakása kicsi, erre nem alkalmas, akkor úgy oldottuk meg a problémát, hogy mentünk vendéglőbe.
Vendéglőbe? Hát van nekünk egy törzshelyünk. Évente 2-szer is elmegyünk Budaörsre, a sziklaborozóba, a terikéhez. De nem csak enni, inni, mulatozni, barátkozni szeretünk ki tovább. Nem említettünk egy tanárt eddig, aki tulajdonképpen nem volt osztályfőnökünk. De valahogy úgy állt a mi osztályunkhoz hozzá, hogy nagyon kötődik hozzánk. Mi voltunk az életében az első érettségiző osztály. Ő a Zebi. Így ismeri őt mindenki országosan, Vasbányai Ferenc József, magyar történelem szakos tanár. Olyan tartást és nézetet, szemléletet adott nekünk, hogy éljünk az életbe, hogy ez mai napig is iránytű számunkra. Őről mondj valamit, Bánk.
Zebi tanár úr azért is fontos számunkra, mert ezt a nevet a mi osztályunk adta neki. Nagyon megtetszett neki, és így is hívta saját magát, hogy én vagyok a Zebi tanár úr.
Így írja alá nekünk a leveleket, a dedikációt.
Amit mond a barátom Zoltán, hogy miért szeretjük és miért becsüljük őt, egy különleges ember volt, aki gyakorlatilag nem volt osztályfőnökünk, de amikor a osztályfőnökünk meghalt sajnos 2 évvel az érettségünk után, akkor ő átvette ennek a társaságnak az összetartása, összefogását, és így állandóan lelki vezetőnk lett.
Korban nem volt sokkal idősebb, néhány évvel volt idősebb nálunk.
Hát, 7 évvel volt idősebb, de viszont a mai napig is mindig ott van velünk ezeken a találkozókon, amit minden év december első péntekén tartunk ebbe a sziklaborozóba a Terikénél. És ha esetleg még nem hívnánk, hogy lesz, már fölhív minket, gyerekek, megyünk Budaörsre, mert a hely szelleme, a génusz, Lóci, az kötelez minket, hogy ott megjelenjünk és együtt legyünk.
De el ne feledkezzünk, hogy az építészetet, a szobrászatra, a festészetre is volt egy tanárunk, aki eligazodott minket az életre, Náci bácsi. Nagy Nándor, még a régi ciszterkorból levő tanár, fantasztikus ember volt, az úgy meg tudta jeleníteni a dolgokat, és úgy eligazított minket, hogy hogy kell a művészetet szemlélni, értelmezni, ha például, hogy elmegyünk Görögországba, fölmegyünk az Akropoliszra, nekünk nem kell, hogy az idegen vezetőtől bármit is mondjuk, ránézünk, és rögtön tudjuk, hogy a 160 méter hosszú fríz, triglifek, metópék, és ott vonulnak a harcosok, a lovak ágaskodnak, a gyalogosok meg vonulnak.
Még szeretnék egy tanárunkról megemlékezni, Janzon Vilmosnak hívták. Az ember az óráin egyszerűen elnémult, hallgatta csodálattal. Egy olyan ember volt, aki olyan értékeket adott át nekünk, ami életünk végig elkísér, és életünk része lett erkölcsileg, szellemileg.
Azért említsük meg Vera nénit, Perccel tanárúrnőt, mai napig is, ha hívjuk, örömmel és szeretettel jön közénk. Hát ilyen volt a mi osztályunk, ilyen volt a mi József Attila gimnáziumunk. Aki ezt nem élte végig, aki nem élt ott, az nagyon sajnálhatja, mert sokkal kevesebb útravalóul indulhatott az életnek, mint amit mi abba az iskolába kaptunk. Kedves beszélgető partnereimnek kimondom a nevét, dr. Simor Antal, dr. Meskó Bánk, és csak így egyszerűen Béki Zoltán.
Ezekben a napokban mindenki fájó szívvel emlékszik vissza elhunyt rokonaira, barátaira, ismerőseire. Nehéz szavakba foglalni az érzéseinket. Most két művész megteszi ezt helyettünk.
Mit mondhatnánk? Nincsen szavunk. Nincsen szavunk.
Szíved nem él.
Szíved nem él. Hová lettél? Hová lettél? Egyedül mentél.
Már csak emlék.
Már csak emlék.
Kedves a kép.
Kedves a kép.
Nevettünk.
Úgy nevettünk. Nem olyan.
Tiéd sok tárgy,
velünk maradt,
itt voltál,
igaz.
Most búcsúzunk, most sírhatunk,
most búcsúzunk, most sírhatunk, nem ölel két karunk, fagyott a föld, a mélybe zár, bennünk élsz tovább.
Fagyott a föld, a mélybe zár, bennünk élsz tovább. Megrendülten gondolunk rád,
megrendülten gondolunk rád. Nem hisszük el, hogy nincs tovább. Lehúnyt szemed nem látja már. Mindenütt virág. Kint alszol majd a hideg télben. Eszünkbe jut néha éjjel. Többé.
Nincs ilyen
más.
Egyetlen.
Egyetlen.
bennünk élsz tovább.
Békés, nyugodt emlékezést kívánva búcsúznak a mai adás készítői, Ámen Zsóka, Méki Zoltán, Somogyi Ágnes, Torna Judit és technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Adásunkat újra hallgathatják a civilradio.hu és az idősbarát.újbuda.hu honlapokon. Új műsorral mához 4 hétre, november 22-én jelentkezünk. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Kéri Julit hallották. Viszont hallásra!